Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassát meg a lekciót Mózes első könyvéből, a 32. fejezetből, 23. verstől a 33. versig olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét Mózes első könyvéből, a 32. fejezetből, 23. verstől a 33. versig. De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbók gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte: nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: mi a neved? Ő így felelt: Jákob. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérdezte: mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta: miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuelnek nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuelnél, és sántított csípőjére. Ezért nem eszik meg Izrael fiai mindmáig a csípő forgócsontján levő inat, mert ütés érte Jákob csípőjének forgócsontján az inat. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a mi életünk éjszakájában ott van a mi harcunk is, amikor mi is tusakodunk a saját révünknél, amikor egyik partról igyekszünk a másik partra, egyik oldalról a másik oldalra, és ott van a múltunk, bennünk van a jelenünk, és készítjük a jövendőt. Szükségünk van nekünk is arra, hogy veled találkozzunk, és igazán talán eléd hozzuk mindazt, akik vagyunk, és megküzdjük az életünk dolgait te előtted, hogy aztán nyugvó pontra tudjunk jutni, és megtalálhassuk a te áldásodat. Így kérjük, add meg nekünk is, hogy a mi életünk az ne vesszen el, hanem megtartassék, bárhonnan is megyünk most, és bárhonnan is jöttünk. Add nekünk jó átmenetet a jövendőben, a te akaratod szerint, hogy tudjuk megtalálni a helyes utat, önmagunkat, és mindazokat a lehetőségeket, amelyeket te készítettél nekünk. Így kérjük, hogy légy jelen most ezen az Isten tiszteleten, vigasztalásoddal, elfogadó szereteteddel, hogy most tudjunk mindent a te kezedre tenni, miközben talán belül harcolunk mégis, küzdünk azért, hogy lássunk, hogy előbbre jussunk, hogy megtalálhassuk a helyes irányt. Kérjük, küldd el szent lelkedet, hogy útmutatónk legyen, és bátorítunk. Amen. Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Mózes első könyvében, 32. fejezetben, a 29. versben ekképpen. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, Jákob életének egy fontos szakasza van előztünk. Amikor ő éppen hazafele tart, tudjuk, hogy előtte elhagyta otthonát, idézőjelbe csalással megszerezte, hát nem időzően valóságosan, csalással megszerezte az Isten áldását, testvérével kibékíthetetlen ellentétben van, menekülnie is kellett előle, hiszen majd, hogy nem életére akar törni. Tehát minden összekuszálódott, másrészt pedig, mikor elment, akkor álmot látott, látta Isten angyalait egy létrán, amint jönnek le, és Isten vele volt, és azt ígérte, hogy vele is lesz, és megáldja őt, és úgymond már családosan tér vissza, feleségeivel, szolgálóival, 11 gyermekével. Tehát egyrészt ott van a múltjában mindaz, amit nem tudott rendezni, az a hihetetlen feszültség, amit hordoz magába, másrészt pedig ott van az áldás, az eredmény, amit elért a család, a vagyon, az egzisztencia, a lettem valaki. Mint ahogy így van ez ma is, ez a kettő ott van bennünk, az életünk, önmagunk, miközben magunkra nézünk, múltunk, rendezetlenségeink, éppen örömeink, mindaz, amit Isten adott nekünk áldásul, mindaz, amit elértünk, és ott vagyunk mi kettő között a feszültségben, és valaminek történnie kell. Néha érezzük. Itt valaminek történnie kell a mi életünkben is, hogy igazából az, ami bennünk van, az a helyére kerüljön. Hát most ebbe a harcba szeretnék betekinteni, és erről a harcról szeretnék beszélni, hogy történnie kell valaminek ahhoz, hogy tovább tudjunk menni, mint ahogy Jákob is tovább tudjon menni, és tudja végül is az életét úgymond teljességgel megélni, ahhoz neki el kellett jönnie annak az éjszakának, amikor valakivel harcolt. Ugye ez a valaki kifejezés később beazonosítatik. Tehát az ő számára rendeltetett úgymond egy isteni jelenlét egy angyalban, akivel ő harcolt és tusakodott. Mivel ő harcolt vele, ez a harc olyan volt, mint az Isten előtti harc, és ez a harc nem csak testi viaskodás volt, hanem igazából egy olyan találkozás, amikor az ember tusakodik és küzd az Istennel, és nem arra ment ki úgymond a harc, hogy ki az erősebb, hanem arra, hogy kap-e áldást Jákob, avagy elmulasztja az áldásának a lehetőségét. A többre tanítatás elvét a református egyház is vallja, egyébként abban, hogy mind tanításában, mind abban, amit Istenről tud, abban kiigazításra is lehet szüksége. Tehát, ha valaki többre tanít bennünket, és ha maga az Isten az, akkor azt szívesen kell fogadni. Lehet, hogy harcolunk, lehet, hogy sokfajta vívódás van bennünk, de mégiscsak, ha valaki többre tanít, ha Isten akar bennünket többre tanítani, vagy ha valakit küld Isten, aki többre akar bennünket tanítani, ezt el kell tudni fogadni. De ez az elfogadás nem mindig egyszerű, és itt jön a harc önmagunkkal és Istennel. És erről a belső harcról szeretnék beszélni, amit nevezhetünk hitharcának is, mint ahogy Jákobnak is ez a hitharca volt, harcolt Istennel, éppen megy hazafele, és most nagy segítségre van szüksége, mert úgymond találkozni fog majd testvérével, és előre küldi az ajándékokat, mindent előre küld, és a legvégén megy ő, hogy megengesztelje testvérét, és Isten végül is előtte jár, és meg is békülnek, és újra tudják kötni a testvéri szálat. De ezen belül én most arra területre eveznék, hogy mit jelent a mi számunkra akkor ez a belső harc, ez a belső tusakodás. Ha itt egy kicsit körbenézünk, akkor meg kell érkeznünk önmagunkhoz, mert a belső harc az önmagunkban van. Az Istennel való harcunk, mint ahogy Jákobnak is, az belül volt az ő lényében, sehol másutt, nem külsőképpen kellett ezt megharcolnia, hanem lényében, önmagában kellett megvívnia. Van egyedi világunk, van egy olyan részünk, amit a közösségben élünk meg, emberi kapcsolatainkban, és van úgymond az emberi életünknek egy olyan része, amely egyetemes. Minden emberre érvényes, nem csak ránk. Közös sorsunk, közös megtapasztalásunk. Ha önismeretről beszélünk, vagyis saját magunk világáról, akkor mondhatjuk, hogy egyedi ez a világ, csak én rám jellemző. Ugye az én világom az különbözik a másikétól. Másrészt pedig mindannyiunknak van egy közösségi dimenziója. Nem tudom magamat igazából értelmezni, anélkül, hogy ne lenne családom, ne lettek volna a szüleim, ne tanítottak volna engem, és az emberi kapcsolataim. Ugye feleségem, férjem, gyermekeim mind-mind meghatároznak engem, és mind hatással vannak rám, hogy én ki vagyok, és kinek tartom magamat. És van bennünk valami egyetemes rész, amit közös emberi tapasztalatnak is nevezünk, amiben mi is belépünk, nem mi vagyunk az elsők, akik ezt megtapasztaltuk itt emberként ebben a világban. Már mindenki átélte azt, amit mi is át fogunk élni, és megélünk ebben az életben. Tehát ennek a kölcsön hatásában élünk, és ezt nevezhetjük mondjuk önismeretnek. És mindez kibontásra, kibontakozásra vár bennünk. Tehát van egy egyéni én, egy társas én, és egy egyetemes én is bennünk, ha már nagyon boncolgatni akarjuk, de mindez valahol mégis egységben van. Mi pontosan a nehézségeink forrása? Talán a mai modern embernek az egyik legnagyobb veszélye az, hogy nagyon én-centrikussá vált a világunk. Ugye azt hirdetjük, hogy legyél önmagad, az légy, aki vagy, és mindent egy kicsit a saját individuális képünk szerint formáljuk meg, sőt azt is hirdetjük, hogy ha megismered magadat, hogy az leszel, aki vagy, akkor te valóban egy boldog ember leszel. Tehát neked egyetlen egy feladatod van, magadat megismerni, vágyaidat, terveidet, és ha ezeket meg tudod valósítani, akkor te boldog ember leszel. Tehát majd, hogy nem azt is mondhatnánk, hogy ehhez neked senkire nincsen szükséged, vagy csak olyan értelemben, akik segítenek ebben, mert akik nem segítenek ebben, azok ellenségeid lesznek, azokkal harcolnod kell, tehát azokkal konfliktusaid lesznek, azokat kerüld. És így az élet úgymond egydimenziósá válik, és nehézségeink forrása talán pont ebből fakad, hogy egy idő után az ember önmaga rabjává válik, önmaga boldogságának és útkeresésének a révületébe esik, és pont ezért kerül aztán csapdába, mint Jákob is, ő is boldog akart lenni, nem akarta szerezni Isten áldását, mert tudta, hogy anélkül nem lesz boldog, és végre hajtotta azt, amit ő eltervezett, ha kellett, akkor egy kis csalfassággal, csalással is, de elérte a célját. De mégsem látjuk azt, hogy Jákob boldog lenne. És ez a tusakodás ezt mutatja. Jákob nem boldogan és megelégedetten és békésen fekszik ebben az órában, az éjszakában, hanem igazából küzd, keservesen küzd valakivel. Tehát ott van az az érzésünk, hogy önmagunk vagyunk, önmagunk mércéje, ura, boldogságunk forrása, de egyben, ha önmagunk vagyunk, akkor mi hordozunk minden felelősséget, mi hordozzuk a kudarcainkat, mi vagyunk azok, akik ítélkezünk magunk fölött, és mi vagyunk azok, akik keressük az utat, és úgy érezzük, hogy csak mi találhatjuk azt meg, és nem tud ebben nekünk senki sem segíteni, tehát önmagunkban zárva élünk. Ha így nézzük, akkor ezt a három dimenziót, amiről beszéltem, hogy társas lény is vagyok, meg egyetemes is, ezt leszűkítettem csak arra, hogy én vagyok. Én vagyok. Önmagam középpontja. Ha már ugye Istenről beszélünk, akkor már tágul a kör, és ha már a társas kapcsolataimat is megnézem, és valakivel meg tudom osztani a dolgaimat, akkor megint tágul, és akkor újból lehetőségem van, hogy megtaláljam a helyes utat. Jákob esetében ez annyit jelent, vissza kell mennie a családi körbe rendeznie kell a kapcsolatát Ézsauval, másrészt pedig az Istennel. E kettő együtt halad az életében. Az, amit még elmondhatunk, hogy ma, ha úgy nézzük, akkor az Isten tisztelete is abban a veszélyben van, hogy nagyon individuális lesz. Tehát én, ahogy tisztelem az Istent, ha valakinek föltesszük azt a kérdést, vagy így tesszük fel ezt a kérdést, hogy a te hited az milyen, olyan, mint amennyi az egyház hisz. Nem olyan az én hitem másmilyen. Én másképpen hiszek, én a magam módján hiszek. És kialakult egyfajta spiritualitás is, aminek a lényege az, hogy egyedi vagyok, és valahogy úgy érezzük, hogy a hitünket is, az Istennel való kapcsolatunkat is nekünk saját magunknak kell fölépítenünk, és így elszakadunk attól a gyökérzettől, és attól a lehetőségtől, hogy azon az úton találjuk meg, ami nem csak egyedi, hanem mindenki számára is adatik. Tehát így a kereszténységben is ott van egyfajta meghasonlás már önmagában is, a hívőkben, mert mindenki egy kicsit úgy érzi, hogy ő azért más. És nem vagyunk mi úgy egyek, mint ahogy egyek lehetnénk, mert én azért más vagyok, mint ő a hitemben is. De ez még nem azt jelenti, hogy nagy baj lenne, csak akkor baj, hogyha ezt végérvényesen úgy érzem, hogy ezáltal én kirekesztve érzem magamat egy adott közösségben is, nem találom meg a helyemet, visszahúzódom, és ezáltal úgymond az Istennel való kapcsolatomban is azt érzem, hogy elmagányosodtam. Elmagányosodott az én életem, és az én utam. Tehát így eljutunk egyfajta válság helyzetbe, és ezt mondjuk a párkapcsolatban is láthatjuk, ahol az én megint úgymond kiemelkedett, hogyha egy férfi és nőről beszélünk, akkor ugye a férfi is férfi akar lenni, az én nagyon én akar, meg a nő is, és az egymás mellé rendeltség nehezen tud megvalósulni egy olyan helyzetben, amikor mindenki boldog akar lenni, most idézőjelben mondom, és mindenki tudja, hogy neki mi a jó. Mert az ego az én mindig azt keresi, és nehezen tud engedni ugye a másiknak, mert úgy érzi, hogy az jó, amit ő gondol minden tekintetben. És ebből aztán ütközések lesznek, összeütközünk, és kompromisszumokat kötünk, és ezek a kompromisszumok ugye abban az esetben, ha építő és úgymond egy olyan harmadik út, ahol egymás mellé rendeltségünk, kiegészülésünk és a másikkal való egységünk ábrázolódik ki, az jó, de hogyha olyan kompromisszum, hogy jó, engedtem, de igazából én nem így gondolom, akkor ott semmiféle jó, ugye nem fakad belőle igazából, csak visszaléptem egy lépést, és fortyogok magamban, és nem találtam meg se az egyensúlyt, se a békességet, se a másikkal való kiegyensúlyozott kapcsolatot. Tehát ennél többre kell jutnunk, és vágyódnunk a lelki harcainkban, vagy a belső útunkban. Mert a személyes boldogságunknak nem az az útja, hogy mindenállon konfrontálódunk, és aztán kötünk rossz kompromisszumokat, hanem az, hogy fölismerjük, hogy az élet akkor kezdődik, amikor a halálos sebet megkapjuk, és ezzel valahogy tovább kell élni. Mi ez a halálos seb? Az, hogy minden ember az énjében megkapja ezt a halálos sebet, mert nem úgy történik, ahogy ő szerette volna. Hogy röviden ezt tudnám, így tudnám összefoglalni. Ezt a halálos sebet így vagy úgy megkapja. Megkapja a maga csalódását, a maga kudarcát, a maga nehézségét, a maga konfliktus helyzetét, a maga emberét és kapcsolatrendszerét, vagy önmagával való viszonyát, amiben a saját tehetetlenségét megéli. Ez az a halálos seb. Úgy is értelmezhetjük, amiben én ugye harcolok, amiben küzdök, ott biztos, hogy lesznek sebesüléseim, és szükségem van a gyógyulásra. Egy amerikai családterapeuta 650 házaspár életét vizsgálta 2 éven keresztül. És úgy, hogy bekamerázták őket, és vizsgálták, hogy hát hogy élnek, azért, hogy megnézzék egy családnak az életét és dinamikáját, és ő azt mondta, hogy 5 perc után, amikor látta, hogy hogy megy az élet a családban, ő tudta, persze hát ennyi tapasztalat után, hogy ez a család egybe fog maradni, vagy nem, hogy hogyan kommunikáltak egymással a felek. És ő azt mondta, hogy 69%-ban krónikusan fennáll a családok életében a megoldhatatlan probléma. 69%-ban bejön az, hogy van egy megoldhatatlan probléma, amit a két fél nem tud megoldani. És talán most jön az igazi lényeg, nem az a megoldás, hogy megoldjuk ezt a problémát. Bármi furcsa, ugye? Mi azt hiszük, hogy a megoldhatatlan probléma, vagy legalábbis, ami nagyon nehéz, mindenáron meg kell oldani. És pont az a lényeg, hogy a megoldás néha az, hogy rádöbbenünk arra, hogy vannak dolgok, amiket nem tudunk megoldani. Mert annyira személyiségünkből fakad, a két ember személyiségéből, értékrendjéből, úgymond énjéből, tudatából, hogy egyszerűen ezek olyan különbözőségek, amelyeket nem tudunk egy közös nevezőre hozni, hanem ezek a problémák meg lesznek. De ettől még nem kell magunkat úgy érezni, hogy most elrontottuk az életet. Hanem meg kell vizsgálni, hogy mit üzen nekem ez a probléma. Az a megoldhatatlan. Amit én hordozok magamban. Tehát elkezdődik a harc. Mit jelent harcolni? Most másképpen mondom, együtt élek vele. Na ez az, amit ma már ugye nagyon kihagyunk, mert azt mondjuk, a probléma van, nem tudtuk megoldani, akkor váltani kell minden esetben, és váltunk, és másra után másik probléma lesz, vagy ugyanaz a probléma ismétlődik, és az ember nem tudja megoldani ezt a dolgot, és utána megint csapdába kerül. Tehát az örömhír, ugye talán furcsa, valaki elmegy a problémájával, valaki ezt, hogy na oldjuk meg, és valaki azt mondja, ez a probléma nem megoldható. Ez a megoldása. Hogy próbáljuk ezt elfogadni. Hogy a saját határunkig jutunk el, és mindannyiunknak megvan a maga határa, ameddig eljutva el tud menni, és utána nem tudok tovább menni. Ott van a saját reménytelen helyzetem, vagy pedig reményvesztett állapotom, és itt jön be a hit harca, hogy azt mondom, hogy de a hit által van még tovább egy lépés. Nézzük meg, hogy mi van ezen a határon túl. Hát Jákob életében ez a tusakodás ez volt. Eljutott a végső pontig, na most vége. Nem tudom, hogy mi lesz tovább, én már nem tudom tovább folytatni ezt, se így nem tudok tovább élni, se úgy. Itt most dűlőre kell vinni a dolgot. De van egy megoldatlan helyzetem, egy megoldatlan, fennálló, megoldatlan problémám, a konfliktusom a testvéremmel, és ezt nekem valahogy rendeznem kell, de lehetetlen ez az én számomra. Tehát a remény azt jelenti, hogy rátalálok arra, hogyan érdemes élni, és azt mondom, hogy a megoldatlanságom ellenére mégis van egy út, hogy így érdemes élnem. Ez lehet, hogy tartalmazza az én konfliktusomat is. És nem mindjárt tudok rajta túllépni, mint ahogy Jákob sem tudott rajta túllépni. Hanem Isten adta meg neki, amikor ez a kibékülés megtörtént. Nem ő önmaga oldotta ezt meg. Pirinszki mondja egy helyen, hogy az életben problémák vannak, és megoldást kell találni. Gondoljuk mi. Valójában azonban sokszor úgy is mondhatnánk, hogy nem problémák vannak az életben, hanem tragédiáink vannak, és mire van szükségünk? Nem megoldásra, hanem irgalomra van szükségünk. Valami többre ennél. Az irgalom azt jelenti, hogy egy adott élethelyzetben adok egy kegyelmet, egy együttérzést valakinek, egy áldást, hogy azt el tudja hordozni, hogy felül tudjon emelkedni, és meg tudja azt élni. Ez lehet pozitívan az, hogy valóban most azt mondom, ezáltal feloldom a problémát, de lehet úgy is, hogy nem oldódik meg, de én magam megváltozom, és én magam másképp látom azt a helyzetet. Mondok egy példát, egy ember rákbeteg lett, megtudta a hírt, hogy rákos, és iszonyatos módon küzdött ellene, hogy hát ez egy betegség, és úgymond úgy tekintett rá, hogy ezt a szervezetéből ki kell űznie, mint egy ellenséget. És harcolni kell vele szemben, és azonnal ugye különböző kezelések, akkor műtét, kés alá kell menni, ki kell vágni, el kell szakítani azt magából. És egyre rosszabb lett az állapota. Ez az ember mellesleg egy szerzetes volt, aki egyszer egy adott pillanatban fölismerte azt, hogy de hát miért harcol? Harcolni ebben az esetben azt jelentette, hogy felemésztette az összes energiáját, és nem tudott már a gyógyulására koncentrálni, pedig most azt mondjuk, mindenáron gyógyulni akart. Milyen paradox helyzet. És közben már nem volt miből gyógyulnia, mert annyira akarta azt. És egyszer csak abban a nézőpontból kezdte el nézni saját betegségét, megoldhatatlan problémáját, hogy mit üzen ez nekem. Mit üzen nekem ez a betegség? És úgy tekintette ezt, mint egy titkot. Hogy van ennek valamilyen megfejtése. Van ennek valamilyen üzenete az ő számára. És amint így elkezdte nézni ezt a problémát az életében, és úgymond befogadta, elfogadta azt, persze gyógyulni is akart, a személyes bizonyságtétel alapján elindult a gyógyulás útján, és a későbbiekben meggyógyult. Persze ez egy példa, egyfajta nézőpontra, de megmutatja azt, hogy sokszor így megyünk el a megoldások mellett, harcolunk, küzdünk, akarunk, tesszük érte, úgymond a dolgokat, és egyszer csak egyre inkább kicsúszik a kezünk közül. Még amikor megértjük, és megállunk, és azt mondjuk, mit akar ez nekem üzenni? És önmagunkat adjuk és elfogadjuk ezt a helyzetet, integráljuk magunkba, hogy most mi is történik, meglátjuk az adott összefüggést, és fölé növünk, és kinövünk ebből a probléma helyzetből, és akkor már megoldhatóvá válik. Vagy más példa, valaki gyerekkorában mindig azt mondták, azt, hogy rossz kislány, vagy bármi, hogyha sokáig fönn akart maradni, vagy bármiben elmarasztalták őt, és beleégett az, hogy ő rossz. Ő nem elég jó, és felnőttként is ez egy probléma abban, hogy elfogadja őt. És hogyha úgy tekint erre, a múltjára, és nem azt látja magában, hogy ő rossz volt, hanem mondjuk egy feltáró beszélgetésben kiderül, hogy ő igazából egy eleven valaki volt, akinek az elevenségét nem tudták másképpen kezelni, mint azt mondták, hogy rossz vagy, és így próbálták visszatartani őt, és ez volt a fegyelmezés eszköze, és ő most úgy néz magára, mint egy olyan emberre, akinek ott van ez az elevenség az életében, akkor másképpen néz magára. Persze ezt el kell tudnia fogadni. Vagy valakinek újból fel kell emelnie őt erre a látásra. Viktor Emmanuel Frank mondta azt, hogy három dolog az, ami sorscsapásként éri az embert, és fájdalmat okoz, legtöbb fájdalmat okozza az emberbe. Az első, ő egy pszichológus volt, aki kutatta az ember lelkét, és az értelemre való törekvésben látta meg az emberi lélek túlélési ösztönét. Tehát amit értelmesnek találunk, akkor abban tudunk fejlődni, és az élet értelmetlenségét kutatta ő, hogy az ember sokszor attól szenved. És azt mondta, hogy az egyik szenvedés forrás az az, hogy a társas életünkben, úgymond a szerelmi életünkben, vagyis a kapcsolódásainkban sokszor kontrollálatlan módon éljük ezt meg, és ebből rengeteg szenvedés, fájdalom és rossz tapasztalat születik. A másik az, hogy a lelkiismeretünkben éljük meg ezt a fajta szenvedést. Vannak feloldhatatlan, megoldhatatlan problémáink a saját magunkkal, lelkiismereti szinten, és ez okoz szenvedést. És a harmadik pedig az Istennel való kapcsolatunk, hogy ott nem helyes az Isten képünk, és emiatt szenvedünk, félünk, szorongunk, és jutunk egyre több szenvedéskörbe. Tehát ott vagyunk ebben a harcban, mindegy, hogy férként, vagy feleségként, vagy éppen egyedülállóként, vagy éppen boldogan, vagy boldogtalanul mondhatom, de valami biztos, hogy van, ami úgymond a határig eljuttat bennünket, amiben átéljük ezt a fajta tehetetlenségünket, na és akkor jön az Isten hozzánk, amikor nullpontra jut az életünk. mert akkor már másképpen kell látnunk az élet dolgait. Tehát mi a szükséges ehhez? Az lenne a szükséges, hogy egyfajta Isten élményre jussunk, mert Jákob esetében is ez történik, egyfajta látásra jut, Isten látására jut, harcol az Istennel, és elveszi tőle az áldást, amiben ő megtalálhatja a jövendőjét és jelenét is. Mit jelenthet ez a mi számunkra? Nem azt jelentette, hogy Jákobnak azt mondta Isten, na most akkor kapd össze magadat, és legyél már más ember, ne olyan, mint eddig. Hanem azt jelentette Jákob számára, hogy egy isteni érintés kapott, amelyben kinyilvánult, úgymond az ő fogyatékossága is, ez most szimbolikusan úgy jelenik meg, hogy onnantól kezdve sántított csípőjére, és úgymond az Isten érintés által nyilvánvalóvá vált az, hogy ő úgymond az életében egyfajta hiányossággal küzd. De ezt a hiányosságot ő már tovább nem takargathatta. Viszont az Isten áldása ezen a hiányosságon keresztül, ezen az érintésen keresztül érkezett meg Jákob számára. Ugye ez szimbolizálja azt, hogy ő úgymond sántított csípőjére, de mégis megáldotta őt Isten, Isten megérintette őt, de innentől kezdve egy fájdalmas tapasztalata volt, aminek úgymond a nyomát is hordozta. Tehát más szóval Isten átgyúrja az egész életünk történetét, és lehet, hogy feljönnek úgymond azok a fájdalmas élmények bennünk, a harag érzése. Feljön bennünk az a csomó indulat, amit lesöpörtünk magunkról, vagy úgy gondoltuk, hogy ez nincs bennünk, pedig bennünk van. Vagy a saját önsors rontásunk, hogy milyen hihetetlenül átfutottuk az életet, és annyira nem akartunk megállni. És amikor az élet kérdez, akkor nem akarunk válaszolni, hanem inkább sokszor mi kérdezünk, és azt mondjuk, hogy miért pont velem történik, miért pont így történt, ahogy történt, és én kérdezek. De nem hagyom, hogy az életem is kérdezzen, hogy mi az a titok, ami ki akar lépni az én életemből is. Tehát az ellentétes erők harcában, az Isten előtt megállva, Jákob megharcolta az egész addigi életszakaszát, és Istentől áldást nyert. Életünk történetét most egy kicsit így mondom, nekünk is meg kell tudnunk harcolni. Nem lehet kisporolni. Nem lehet azt mondani, hogy vigyél át a túlsó partra, majd lesz valahogy. Hanem meg kell állnunk, és végig kell élnünk ezt az Isten előtt, hogy meg tudjon áldani bennünket. Ez jelenti azt, hogy Isten elé járulok, úgy, ahogy vagyok, őszintén, és elmondok neki mindent. Istennel fejezhetem be, úgymond az életem adott filmjét, és talán ez is egy jó hír, hogy az, ami megoldatlannak látszik, mint ahogy itt is Jákob életében egy megoldatlan probléma, azt újra lehetett írni Istennel, és az utolsó fejezetet, az utolsó képkockát úgymond meg lehet változtatni. És ez egy nagy dolog Isten előtt, hogy amit Istennel elkezdünk, az hatással van mindarra, ami eddig történt, illetve nem azzal kell törődnünk, hogy eddig miért így történt, miért pont így történt velem, és miért ez és ez történt, mert ebbe bele lehet betegedni, ha valaki mondjuk egész életében csak azt mondja el, hogy mi történt vele, és nem tud rajta túljutni, mert annyiszor mondja el fájdalmában, ez történt velem. Hanem odáig is el tud jutni, hogy ez történt velem, és akkor ebből a helyzetből idáig tovább tudok lépni. És a záró jelenetet, hogy le tudom zárni azt a történetet, mint ahogy Jákob le tudta zárni Ézsauval, azt a konfliktus, hogy megcsalta őt, Isten áldását elvette, Ézsau megbocsátott neki, és Jákob pedig úgymond megbánta, mondhatjuk azt, megbánta ezt a tettét is, a szívében és lelkében, és békét kötött Ézsauval. Tehát átírta a sorsának a történetét, és átírta Istennel. De mi kellett ehhez? Kellett az, hogy ne csak önmaga legyen, mint eddig, hogy az legyen, amit én akarok, hanem az, hogy kellett a közösségi dimenziója az életének, hogy mi van az én testvéremmel, az emberi kapcsolat, és kellett az Istennel való kapcsolat is. Tehát az egyediség mellé oda kell tenni a közösségit, és úgymond az egyetemest is, az Istennel való találkozás élményét is. Tehát ilyen értelemben van megoldása a helyzeteknek, és lehet, hogy egyfajta megoldás az is, hogy valamit az Istennel le tudok zárni, és azt mondom, hogy most már nem ismételgetem tovább, hogy ez történt velem, hanem újat kezdek az Istennel, és lezárom azt a múltbeli szakaszt, és megnézem, hogy hogyan érdemes akkor tovább élnem. Nem ragadok bele abban, hanem akkor hogyan vezethet engem Isten tovább, és mit tanulhatok abból, amit eddig tapasztaltam. Tehát, ha így nézzük, akkor a határainkhoz való eljutás mindig lehetőséget jelent a számunkra, a győzelemre, ahol önmagunk felett is győzhetünk, persze ez az egyik legnehezebb, vagy ahol Isten megtanít bennünket egy érintés által, hogy hogyan folytathatjuk tovább az utat. Lehet, hogy megsebesülünk, idézőjelben mondom, mert harcoltunk, de mégis másképp tudunk tovább menni, megharcoltuk a hitnek harcát, de begyógyul ez a seb, az a fájdalom, ami felszakad belőlünk, és mégis csak tudjuk helyes irányba terelni az életünket, és tovább folytatni. Még mindig jobb, most azt mondom, most ennél a képnél maradva, sántán tovább menni, de Istentől megáldva, mint úgymond egészségesen járva, de áldottan állapotban. Inkább jobb Jákobként beismerve, hogy mi volt, és úgymond sántán tovább menni isteni érintésből, mint az, hogy azt mondom, hogy ugyan semmi nem történt. Itt nincs helye semmiféle megújulásnak. Itt az van, amit én szeretnék. És az is lesz. És mereven megállunk a magunk révén, és ott mi vagyunk a révészek, mi vegyünk át a túlsó partra, és mi szabjuk meg az életünk eseményeinek történéseit, és nem látjuk meg közben, mi a szépség, mi az érték, elmegyünk mellette, és önmagunkat is bele tömörítjük egy adott helyzetbe, és megmerem kockáztatni, hogy vannak, akik egészségesek látszanak, és erősnek, és már rég fogyatékosak, és vannak, akik úgymond érintettek, és lehet, hogy van valami, és láthatjuk az életükben azt, hogy megsebesültek, de ők igazából az egészségesek. Mert ezáltal azt mondom, teljessé vált az életük. Jobb tehát így megtalálni az egységet, mint úgy, hogy az ember saját igazát mindig maga előtt tartva végül is érinthetetlenné válik, és ezáltal a megoldás sem tudja megtalálni. Jákob élete tehát így változik, és ebben az analógiában Jézus Krisztus a mi számunkra az, akivel ha találkozunk és elé visszük az életünket, akkor megtusakodhatjuk az Isten előtt a dolgainkat, és áldás a mi számunkra Krisztus szeretete és továbbvezetése. De Krisztus keresztjében is ott van saját énünk halálának a képe, ő benne megkereszteltetünk, és aztán az új életnek a reménysége is, hogy másképpen mehetünk tovább, a régit elhagyva, mondom, túlhaladva, felnőve, egy új belátásra jutva láthatjuk meg önmagunkat. Isten adja meg, hogy így megújuljon a mi életünk is. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézusnak tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, mi is úgy vagyunk, hogy az életünkben sokfajta harc van, tusakodás önmagunk körül, hiszen mi úgy érezzük, hogy csak körülöttünk forog a világ, és mi akarunk boldogok lenni, és mi akarjuk megtalálni a helyes utat. Ezért sokszor van az, hogy önmagunkon keresztül, saját szemüvegünkön át látjuk az életünk eseményeit, és egy nagyobb összefüggésben már nem találjuk meg a helyünket, az életünk értelmét is csak önmagunkon keresztül tudjuk, és köszönjük azt, amikor Te kihozol bennünket ebből a saját magunk által fölépített csapdahelyzetből, talán éppen akkor, amikor megoldhatatlan problémák elé állítasz, amikor kevés az önmagunk, amikor látjuk azt, hogy talán több titokról és több mindenről van szó, mint amit látunk, és valami nagyobbra van szükségünk önmagunknál, hogy megtaláljuk a megoldást. Köszönjük, hogy Jézus azért jött ebben a világba, hogy megtartsa az önmagában elveszett embert, és kihozza azt az Istennel való élő kapcsolatra. Így kérjük, hogy hozz ki bennünket az önmagunkból elveszett állapotunkból, és add, hogy mi is megharcoljuk a hitnek nemes harcát életünk dolgaiban, és vállaljuk azokat a határkérdéseket, amikor elfogy az erőnk, és ne a reményvesztettség állapotába süllyedjünk bele, hanem tudjuk remélni azt, hogy van túl, ezután is lehet folytatni tovább, és van út, és van értelme és célja az életünknek. És köszönjük azt, hogy Krisztusban mi másképp kapjuk a megoldást, nem úgy, ahogy a világ adja, és ebben még néha az is belefér, hogy van, amit nem tudunk megoldani, de mégis az Úrban, ezáltal, hogy van hitünk és reménységünk, megoldva van az, és tudunk másképp járni, másképp nézni a másik emberre, önmagunkra is, és tudunk felkelni ott, ahol elestünk, és van értelme a továbbiaknak, a további útnak. Add meg így nekünk is ezt a szabadítást, az önmagadra való ráismerést, hogy mi is megtapasztalhassuk, hogy ha Te megáldasz bennünket, minden a javunkra válik, még a keserűség, a nyomorúság is, a konfliktus helyzet, és tudunk mi más emberként találkozni, tudunk mi másképpen beszélni és szólni, és önmagunkra is nézni, és tisztán megállni. Add meg nekünk ezt. Légy betegeinkkel, hogy ők is a gyógyulást a Te kezedbe tudják letenni, és a betegség, ami tanít bennünket, ami megállít bennünket, legyen eszköz, amelynek a tanítását el tudjuk venni, bár nehéz ez. Kérjük mégis a gyógyulást minden betegünk számára. És kérünk, hogy légy most mindnyájunkkal egyéni kérdéseinkben, útkereséseinkben, áldatlan állapotainkba, hogy tudjunk áldást venni tőled. Hallgass meg imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Él az Úr, Áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem, az ő áldása, vigasztalása és kegyelme legyen mindnyájunk életén. Amen.